Jó estét kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Szomráki Béla újságíró, Olaszország szakértő. Jó estét, örülök, hogy elfogadta a meghívást.
Köszönöm szépen a meghívást, jó estét kívánok önnek is, hallgatóknak is.
Ott tartunk most, hogy az olasz parlament felsőháza nem tűzte napirendre a kormányzó Liga bizalmatlansági indítványát saját miniszterelnökük ellen, hanem azt mondta, hogy majd augusztus 20-án hallgatja meg az ügyben a miniszterelnököt. Kinek mi az érdeke most ebben a helyzetben? Kezdjük a legerősebbel, Matteo Salvinivel.
Salvini érdeke, ő maga egészen világosan megfogalmazza azt, hogy minél hamarabb sor kerüljön az új választásra, mert véleménye szerint, és ebben azt hiszem Olaszországban bizonyos érintetteken kívül mindenki egyetért, a bizonyos érintettek az az ötcsillagos mozgalom és a úgynevezett baloldali pártok, úgy gondolja, hogy ez a kormánykoalíció, ez alkalmatlan arra, hogy az országot tovább irányítsa, egész egyszerűen azért, mert annyira egymásnak feszülnek az ötcsillagos mozgalom által képviselt elképzelések, vagy inkább nem elképzelések, az elképzelések megfúrása, és az ország fennlendítésére, az adósság csökkentésére, az infrastruktúrális beruházások és a nagy építkezések megújítására kidolgozott ligás elképzelések, hogy ezt tovább értelmetlenség fenntartani. Hát persze őt az is motiválja, hogy míg a ötcsillagos mozgalom az nem, hogy mélyrepülésben van, hanem szabadesésben van, hiszen tavaly március óta, amikor a utoljára rendeztek Olaszországban parlamenti választásokat, ahol 32,5%-ot ért el, most már 17% körül tart, és ezt az eredményt, ezeket a felméréseket igazolták az európai parlamenti választások, és egy sor 6 vagy 7, pontosan nem emlékszem, tartományi választás, helyhatósági választás, ahol volt olyan hely, ahol 40%-ról zuhantak le 10%-ra vagy az alá, és ráadásul elvesztették azoknak a bizalmát is, itt elsőbb a déli régiókra gondolok, akiket igyekeztek megtámogatni, és különféle ígéretekkel, alapjövedelem, ilyesmi, állampolgári alapjövedelemre gondolok, úgy gondolták, hogy örökre magukhoz láncolják. Hát nem, nem ez történt. Tehát van egy mélyrepülésben, egy zuhanórepülésben lévő párt, amelyik nem szeretne semmiképpen nekiindulni úgy a választásnak menetből, hogy nem tud igazán fölkészülni, és nem tud kitalálni valami jó szlogent, valami jó ötlete nincsen. Erre nézem, most előszedett valamit, ami úgy tűnik, hogy majdnem bukófélben van, ezt esetleg majd később. Míg Salvini viszont szárnyal, mert a 17%-ról, a tavalyi 17%-ról, amit a parlamenti választásokon ért el, most már a 40%-ot súrolja, és ha esetleg sikerül neki valóban valamifajta összhangot teremtenie a másik két jobb-közép párttal, akkor fölényesen megnyernék a választást, és tulajdonképpen a két vesztes párt, folyamatosan vesztes, az ötcsillagos mozgalom és az úgynevezett demokrata párt, azok véglegesen alul maradnának, sőt, esetleg oszlásnak is indulnának, hiszen annyira furcsa az összeállása ennek az ötcsillagos mozgalomnak, és ugyanakkor már legalább kétfelé osztódik, vagy majdnem osztódik, az osztódás szélén van a posztkommunista és posztkereszténydemokrata baloldal roncsain felépített demokrata párt, hogy nagy valószínűséggel nem kerülnek ki a parlamentből, de itt valami új fejezet kezdődne az olasz demokrácia életében.
Az ötcsillag és a Liga összeillő párnak tűnt bármikor is.
Mindenki azt mondta, hogy horror koalíció, és ez be is bizonyosodott, de valójában csak Mattarella fejében létezett az elkép, Mattarella az olasz államfő, aki egyébként ezt az imént talán túlkeresetlen szavakkal leírt Partito Democratico, demokrata pártot alapította, nem egyedül. Csak az ő fejében élt, hogy össze lehetett volna szedni március 5-től, vagy 4-től, már nem is emlékszem, azt hiszem március 5-től, össze lehetett volna szedni egy olyan többséget, amelyben talán viszonylag több lett volna a hasonlóság, de csak szélről, de csak nagyon szőrmentén. Az ötcsillagosok és a Partito Democratico, és az ötcsillagos mozgalom, ami egy abszolút identitás nélküli párt, meglehetősen ortodox elképzelésekkel a környezetvédelemről, a vízről, és az infrastruktúrális beruházásoknak a használhatatlanságáról, amennyiben szerintük az a korrupció melegágya, hát na, hát minden építkezés, minden nagy beruházás, valahol a korrupció melegágya, a demokrácia maga is sajnos a korrupció pici, de egyre növekvő melegágya. Tehát valahol össze lehetett volna őket hozni, mert a ötcsillagos mozgalomba elsősorban talán céloztam rá máskor is, ez egy ilyen internetes csődület, egy internetes massza, amik a Rousseau nevezetű, a nagy francia filozófus nevéről elnevezett internetes platformon a közvetlen demokrácia alapjain próbáltak egymással összejönni. Szóval ott azért lett volna, mert rengeteg szélső baloldali, illetve baloldali, mi több liberális jellegű, mert ez a liberális is nagyon nehezen meghatározott, mondjuk, hogy neoliberális ember van, tehát van valami korrespondencia, valami megfelelés a Partido Democratico bizonyos elemei szárnyai között, elsősorban a Renzi féle, Renzi volt ugye az előzőekben az egyik 3 évig regnáló miniszterelnök, aki kereszténydemokrata származik, de baloldali, és a ötcsillagos mozgalom között, tehát lett volna ilyen közös nevező, Mattarella erre tett fel minden tavaly áprilisban és májusban, és aztán csődöt mondott, mert a Renzi akkor, és hangsúlyozom, hogy akkor, mert most egészen más csinált, másfél nappal ezelőtt. A Renzi akkor rá szabadította magát a már majdnem kész megállapodás, és azt mondta, erről szó nem lehet, nem tesszük magunkat tönkre ezekkel a gyütmentekkel. A gyütmentek lettek volna az ötcsillagosok. Tehát az a dolog megbukott, a Mattarella kénytelen volt ezt visszaszívni, még próbálkozott, azt mondta, hogy igen, de hát azért az olasz embereknek a megtakarításait nem szabad veszélyeztetni, ezért még egy utolsó kísérletet tett a formálódó, és gyakorlatilag más alternatíva hiány csak ez az ötcsillagos mozgalom Liga című paktum ellen, azzal, hogy nem egyezett bele egy európai ügyi miniszterbe, aki állítólag nem szereti a németeket, meg nem szereti a német szupremáciát az Európai Unióba, ezért rásütötték azt a bélyeget, hogy ő bizony Európa ellenes, ez nem igaz. De végül belement, amikor még nem ment bele május 28-án, amikor éppen azt mondta, hogy valamit keresenek, valami más, mert őben nem megy bele a Mattarella, mert hiszen vigyázni kell az emberek pénzére, mert mit szólnak a piacok. Na, nagyon érdekes, hogy abban a pillanatban megszólalt még aznap este az egyik EU biztos, egy német ember, Günther Oettinger, aki szépen azt mondta, hogy így aztán majd az olaszokat a piac megtanítja, hogy hogyan kell szavazni. Most ez elég botrányos kijelentés volt, de úgy tűnik, hogy most ez megint visszaigazolódik, hiszen ebben a kormányvásárnak a kellős közepében megszólalt a Goldman Sachs, ugye a legnagyobb amerikai világpénzintézet, hogyha úgy tetszik, hogy azt mondta, hogy tulajdonképpen nem lenne jó, hogyha itt kiírnák a választásokat, mert akkor mit szólnak a piacok, beárazzák a rizikót, tehát gyakorlatilag ugyanaz a hozzáállás folytatódik a világ tőke, a globális tőke, a nagy bankok, a pénzintézetek részéről, akik azért súgnak elég erőteljesen bizonyos politikai erőknek.
De számít ez valamit az olaszoknak, ahol kívülről nézve legalábbis mindig turbulens a belpolitika?
Mindig?
Turbulens. Hát ott a kormányok azok nem gyakran töltik ki az idejüket.
Egészen más dologról van szó. Ez a kormányválság, ez semmihez nem hasonlítható, ami az előzőekben volt. Az olasz köztársaság első 60 évében 59 kormány volt. Olaszok ezt hozzászoktak, hogy nagyon nem izgatták magukat, nagyjából azért húzott rendesen az ipar, húztak azok az úgynevezett olasz kiválóságok, excellenciák, mint a formatervezés, a textilipar, az olasz ételek, alapanyagok, egy csomó dolog, autóipar, stb. Ez így volt, és senkit nem érdekelt különösképpen. Ha valamelyik kormánypárt valami botrányba keveredett, akkor szépen gyorsan csináltak, de még augusztus előtt arra nagyon vigyáztak, Ferragosto előtt, ugye ez egy Itáliában ez egy 2000, ha jól számolom, 2038 éves ünnep, csak aztán utólag rávezették a Mária mennybemenetelét a katolikusok. Szóval is akkor lett belőle, hogy a mennybemenetel ünnepe, a nagy boldogasszony. Tehát soha nem csináltak olyat, hogy augusztus elején valaki robbantson, mert hiszen ez egy szent dolog, ez a Ferragosto, de nem ez a lényeg ebben, hogy most akkor mikor dobta be, bár ez is nagyon lényeges, de nem ebből a szempontból, nem Augustus Cézárnak a hagyatéka miatt fontos lesz, hanem azért fontos, mert az olasz köztársaság az ugye része nem csak az Európai Uniónak, hanem a része az eurozónának is, és emiatt olyan kötelezettség, fokozottan olyan kötelezettségei vannak, hogy a költségvetési törvény ről kiadjon, átadjon Brüsszelnek egy előzetes. Ennek a lejárati dátuma október 15. Ha valaki, mint ahogy most Salvini, különféle okok miatt, amiről esetleg még tudunk beszélni, belecsap a lecsóba, és azt mondja, hogy kész, nem csináljuk tovább, mert ez így teljesen kilátástalan dolog, persze, hát nekiáll a zászló, még inkább érthető, hogy ezt forszírozza, de ettől függetlenül valóban nem stimmelt ez az egész összefogós díj, amit ők ketten itt rendeztek, és a baloldali pártok, a baloldali ellenzék, az minden alkalmat meg is ragadott arra, hogy ne csak kemény kritikákat fogalmazzon meg, hanem a nyugdafestéket talán még elbíró, de azért igazából nem a politikai életben sem nagyon használatos kifejezésekkel illesse a két párt, és elsősorban az ötcsillagos mozgalomnak a mindenre nemet mondását.
Mi van baj az ötcsillagos mozgalommal? Nem vezetett a párt? Nincs valami elképzelése?
Én szerintem alapvetően az a baja, hogy nincs igazi identitása, nem semmiféle ideológia, valami komoly meghatározottság, igazán komoly értékrend nincsen. Innen összecsipegetett értékek védelmére tették fel az életüket, úgymond, de ez nagyon ortodox módon csinálják. Tehát olyan az a fajta környezetvédő, aki ha 1846-ban élt volna, akkor nem engedte volna meg a Budapest-Vác közötti vasútnak a felépítését.
De tényleg ezen az alagúton vesztek össze, vagy mindketten örültek, hogy van valami, ami miatt lehet borítani a koalíciót?
Én szerint sokan mondják azt, hogy az egész csak egy kifogás, nyilván ez egy alkalom volt, de valójában Salvininak már lett volna alkalma bőven arra, hogy borítsa az asztalt az európai parlamenti választások után, hiszen addig is folyton savazták egymást, és akkor már kiderültek az erőviszonyok. Salvini ezt nem tette, és azért sem, két okból nem tette, egyrészt azért, mert nagyon tartott attól, hogy ha borít, akkor Mattarella megint megpróbálkozik azzal, amit már megcsinált egy évvel ezelőtt, hogy összehozza a demokrata pártot az ötcsillagos mozgalommal, mint ahogy erre most már úgy tűnik, hogy elég komoly hajlandóság van, nem csak Mattarella részéről, hanem a fogadó felek részéről is, és azért sem tette ezt, mert valóban keresztül akart verni két nagyon fontos olyan dekrétumot, hogy azok emelkedjenek törvényerőre, tehát a parlamentnek meg kell szavazni. Magyarországon ez a törvényerő rendelet ez nagyon csúnyán hangzik, mert ez mondjuk egy ilyen szocialista örökségnek könyvelhetjük el így a idők távlatából. Ott úgy történnek ezek a dolgok, hogy amennyiben valóban nagy szükség van valamire, a törvényerő rendeletet hoznak, a feltehető az, hogy ez támogatást fog kapni a parlamentben, ez 60 napig érvényes, de 60 napon belül a parlamentnek szavazni kell róla. Tehát nagyon fontosnak tartotta a biztonság és migráció című törvénynek, már megszavazott törvénynek a módosítását, vagy a továbbfejlesztését, azért, hogy valamilyen módon megállt parancsoljon azoknak az úgynevezett civil hajóknak, amelyeknek az árnyékában folytatódott egyfajta spontán migráció is, kis sajkákon, csónakokon, stb., de valóban a fedezetet, a biztosítást, a támogatást a civil hajók jelenléte jelentette szerinte. Most aztán mindenki dönts el, hogy ez hogy van, vagy nincs így, vagy nincs úgy, de ezt megszavaztatta múlt hétfőn. És meg akarta szavaztatni azt is, amivel egyetértett még a, hát én nagyon durván fogalmazok, enyhén posztkomcsi párt, tehát ez a párt iszodemokrátikó is, aminek azért a vezetői között nagyon sok ilyen, de ők is azt mondták, hogy mindenképpen meg kell szavazni ezt az alagutat, több okból. Egyrészt konkrétan ez erre nézve volt egy, van, érvényben van egy olasz-francia megállapodás, az Európai Unió több, azt hiszem 15 milliárd eurót szánt erre a projektre, és ebből már fel is használtak egy elég komoly mennyiséget, mert azért az alagutat közben legalábbis nagy részben, a francia részben teljesen meg van fúrva, olasz részben éppen az elején tartanak. De ennek van egy szimbolikus jelentősége is, mert arról szól, hogy fel kell lendíteni az olasz gazdaságot, fel kell nagy beruházásokat, ők úgy hívják, hogy le grandi opere, a nagy művek, a nagy beruházások, a nagy építkezéseket el kell indítani, amire az ötcsillagosok folyton nemet mondtak. Nem volt elég az ötcsillagosoknak az a rettenetesen szerencsétlen, hát egy drámai, egy tragikus dolog, aminek éppen ma van az egyéves évfordulója, a genovai Ponte Morandi, a Morandi, Riccardo Morandi által tervezett nagy vasbeton hídnak a szétesése, a darabokra zuhanása, illetve az azt következő húzavona, hogy tulajdonképpen Olaszországban rengeteg olyan infrastruktúra van, olyan rengeteg olyan infrastruktúra is darab van, hidak, átkötők, viaduktok, utak, stb., amelyek az 40-50, de inkább 60 évvel ezelőtti technológiával épültek, és amikről kiderült, hogy azért az időknek a szavát olyan nagyon nem bírják, különösen például a tenger közelben vannak.
Só.
Hát a só, igen, a só. Morándi is észrevette ezt. Egyébként ez egy bonyolult dolog, mert ráadásul úgy tűnik, hogy ez egy eléggé szerencsétlen megoldás, ez a betonba folytott kábelek, ez egy ilyen ferde kábeles híd. Az Erzsébet híd abszolút nem adja jelét annak, hogy rozoga lenne, mert szigetelik a kábeleket, újra és újra lefestik, és nagy valószínűséggel fog még tartani legalább 50 vagy 100 évig. Ez viszont a betonban belül szétrohadt az acél, szétkorrodálódott és összedőlt. De mondom, ez egy szimbolikus erő dolog, mert arról van szó, hogy az ötcsillagosok azt mondják, hogy ezek felesleges dolgok. Nem kell alagutat fúrni, nem kell, és a genovaiak nagyon haragszanak az ötcsillagos mozgalom. Azt hiszem, hogy talán 3 szavazójuk, ha lehet, vagy 4.
Minden reggel nem tudnak közlekedni.
Hát egyrészt, másrészt pedig azért nem tudnak közlekedni, mert az ötcsillagos mozgalom azt mondta az úgynevezett grondára, a gronda az ereszt jelent, ez Genova fölött, mondjuk úgy nem a tengerparti részen, hanem a domboldali részen lenne egy ilyen nagy tehermentesítő, hogy mondják ezt a...
Elkerülő
autósztráda szerűség. Ugye? Most, hogy ez az A10-es autósztrádának a hígy ez összeomlott, ez önmagában egy tragédia, de legalább akkor a dráma az, hogy nincs igazi elkerülő út, és az ötcsillagosok azt mondják, nem, mert akkor ebből mindig a nagyvállalatok profitálnak, korrupció, stb. Stb. Itt ők el. Tehát egy ilyen szimbolikus térbe helyezett beszéd, az oda vezetett, hogy erre fel azt mondta a Salvini, mert azt hitte, hogy a Partito Democratico legalább önmagát nem árulja el, hát csacsi ember, mert a közép-európai tapasztalatai lettek volna, nagyon tudta volna, hogy ők azért bármikor bármit elárulnak, még saját magukat is, a saját értékeiket is, hiszen most a halára savazott, éjjel-nappal szidalmazott, inkompetensnek, szó szerint hülyének, ebete, stb. Nem akarom végsorolni azt a hihetetlen mennyiségű, amit a ötcsillagosok fejéhez vágtak elsősorban. A Salvini csak fasisztának tartják, idézőjelben, mindenki fasiszta 70-valahány év óta, amióta a fasizmus véget ért, aki esetleg nem úgy gondolkozik, mint általában a baloldali pártok. De ez most nem valami gúnyos megjegyzés volt, ez benne van a közbeszédben. Tehát ő csak fasiszta volt, vagy esetleg egy picit rasszista, vagy utálja a migránsokat. De igazából ugyanazokat gondolta, ugyanazokat mondta, és ugyanazt szerette volna, amit akár a Partito Democratico is, tehát a baloldal, az ellenzék. És ugyanez érvényes a jobboldali ellenzékre is, a olasz testvérek, a Fratelli d'Italiára, és a Berlusconi bácsi által vezetett, most már bácsi ugye 82 éves, hát viccelek, hogy azért egy igen nagy érdekes figurája az olasz történelemnek, az újkorosz történelemnek, ezzel együtt azért most már úgy kezd a varázsa azért elmúlt eléggé rendesen, de ők, a Forza Italia is, a hajrá Olaszország is azt gondolta, hogy ezek mind okos gondolatok, ezt meg kéne csinálni, ha Olaszországot meg akarjuk újítani, akkor ezeket véghez kell vinni, meg kell szavazni. Na most itt kiderült ezen a múlt keddi szavazáson, hogy az ötcsillagos mozgalommal azért nem lehet bírni, és én most hozzáteszem, hogy azért nem lehet bírni, mert gyakorlatilag nem tudták volna megvalósítani a zászlójukra tűzött egyik legalapvetőbb dolgot, hogy ők nemet mondanak a korrupcióra, meg az ilyen felesleges, környezetszennyező, környezetet nem kímélő, stb. Építkezésekre, amíg csak viszik a pénzt, holott egészen másra lenne szükség. A vastüdőt nem említették meg, az egyebeket, amiket itt régen szokás volt, de csacskaságokat. Szóval egyszerűen az olaszok számára annyira butaságokat beszéltek, annyira elvadították maguktól a szavazókat, hogy nem csoda, hogy Szardínia szigetén, vagy Apuliában, Púliában, vagy stb. A 40%-os támogatottságról idén tavasszal rendezett tartományi választásokon olyan 8-10%-ra estek vissza. Tehát ez egy drámai eredményt értek el, ráadásul van nekik még egy bajuk ezzel az előrehozott választáskéréssel, és ez a legnagyobb bajuk egyike, hogy az alapszabályukban a közvetlen demokrácia nagy előmozdítóiként, és azért, mert ugye van egy ilyen ideológikus felfogás, hogy nem szabad senkinek 8 évre tovább kormányozni, nem csak kormányozni nem szabad, mert hiszen ott van az Egyesült Államok soha, hanem még képviselő se lehet. Tehát két mandátumuk lehet. Na most, ha közben a szavazás, akkor az történik, ami Steiner-társ csinált a második világháborúról fél percre, hogy kiirtotta a vezérkart, meg kb. 40 ezer tisztet. Hát ott állnak lefejezve. Nincs vezető garnitúrájuk, akiknek most már legalább van egy kis parlamenti tapasztalatuk az előző 4 évből, nem a mostaniból, nem a mostani fél, 1 év és 4 hónap, vagy 2 hónapból, és van némi minimális csődöt mondó, fallimentáris, de mégiscsak van valami kormányzati tapasztalatuk.
Mi jöhet ki belőle legvalószínűbben? Előrehozott választás?
Nincs olyan, hogy legvalószínűbb. Ebből bármi kijöhet, ez egy óriási hát részben a cirkusz, részben pedig a commedia dell'arte. Tehát a Commedia dell'arte-nak volt az a jellegzetessége, hogy a színészek olyan nagyjából előre megállapodott történetet adtak elő, de az arcuk elé egy maskarát tartottak. Tehát mindent a hangjukkal és a testükkel kellett eljátszani. Mindenki túloz, de ami megdöbbenti a... És ez nem világnézet kérdés, nem jobb oldal-baloldali kérdés, megdöbbenti a megfigyelőket, engem személy szerint egyszerűen, hát vagy megdöbbent, vagy nevetésre kész. Tehát, hogy milyen hihetetlen csavaros eszű dolgokat találnak ki arra, mondjuk az ötcsillagos mozgalom, az beszélgetés ellen céloztam, hogy vissza kéne hozni egy dolgot, hogy ne azt mondja, hogy félünk a választástól, mert most már 17%-on vagyunk, és hogyha választanak, akkor lehet, hogy 12%-ot se kapunk, hanem előszednek egy olyan dolgot, ami nyilvánvalóan a demagógia határát súrolja ebben a kontextusban, előtte még nem annyira, hogy le kell csökkenteni az olasz parlament két ágának, a képviselőház 630, a szenátus 315, összesen 945, akkor vigyük le az egészet en bloc 600-ra, tehát írtsunk ki 345 helyet. És ezt kell megszavazni. És van képe ennek a kedves fiatalembernek, a Dimájónak, ezt halál komoly arccal belemondani a tévékamerákba, hogy a ötcsillagos mozgalom igazából most arra törekszik, tehát a krízis kellős közepén, hogy megszavazza a szenátus, és utána a képviselőház a 345 fővel való csökkentését a képviselők és szenátorok.
De erre nem azt mondja Szalvini, hogy rendben, előrehozott választással.
Hát azt nem várta a Dimájó, hogy igen, erre lenne, de nem. Hát ez pont arról szól, hogy ne legyen előrehozott választás. Előbb más kell megcsinálnunk. Tehát ez olyan, mint hogyha valaki azt mondja, hogy gyere el velem moziba, mondja a feleségének valaki. Az asszony nem nagyon akar elmenni, különböző teljesen miért, és várjál szívem előbb, meg kell fürödnöm, át kell öltöznöm, stb. És tudja a férfi, ez 2 óra, és akkor soha többet nem mennek moziba. Az egész egy ilyen blőd mellébeszélés, kifogás, blöff. Tehát az egész semmire nem jó, egyébként Salvini csinált egy huszárvágást, szó szerint az olasz sajtó ezt úgy kommentálta, hogy la mossa del cavallo, a ló, ugye magyar sakban is a ló az a huszár, tehát a lóugrást, mert tegnap a szenátusban, amikor erről folyt a vita, hirtelen azzal a meglepő dologgal állt elő, hogy azt mondja, ilyen Antonius beszédet tartva egy kicsit, mint a Julius Caesarban a Shakespeare művében, hogy itt van ez a jó ember, kitűnő barát, kolléga. Aki azt mondja, hogy jó, szavazunk, de előbb csináljuk meg ezt a dolgot, mert csak utána lehet. Mire? Rendben van. Holnap után, vagy bármikor jövő héten, szavazzuk meg. Hát már 3 szavazáson túl van a szenátus, in quarta lettura, a 4. olvasatban, ezt felolvassuk, mindenki megtette a magáét, mindenki megtette a tétjeit, megszavazzuk. És másnap szavazunk arról, hogy megvonjuk a bizalmat a Conte féle kormánytól. Hát itt szerencsétlen Dimájó köpni jelni nem tudott, 1/2 óra volt, amíg kitanakodták, hogy hát erre valamit kell azért mégiscsak válaszolni, mindenféle sértéseket odavágtak a Salvininek, de végül is azt sütötték ki, hogy ezt nem lehet, mert ennyire nem lehet sietni ezzel.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Szomráki Béla újságíró, Olaszország szakértő, az Arena vendége.